Bánkuti Gáborral folytatjuk a mélyre menő beszélgetésünket, avagy a digitalizáció és a bizalom megtalálása.
Már egyszer ezt említettem az egyik adásban, hogy annyiszor spóroltunk már 10 percet, hogy már rég nem kéne dolgozni. Imádom,
azóta használom. Igen? Azt az analógiát. Igen, igen. Na jó, hát mert ugye most mit csinálsz, hogy az AI csinálja meg a dolgaidat, de akkor abban az időben, hát ma valami más feladatot, igen, de nem azért volt az AI, hogy pihenni lehessen abban
azért,
a 10 percben.
Effektívebb legyél, ez egy ilyen effektivitás verseny. Tehát, hogy ez is egy érdekes téma, hogy hogy érdemes használni az AI-t. Meg ugye nekem mániám, én mindig azt mondom, hogy artificial intelligence, és nem artificial consciousness. Tehát, hogy így nagyon jól tud strukturálni.
Nem a tudatosság, hanem a maga tudás, az intelligencia az, ami itt kiemelendő.
Igen, hatalmas adatmennyiséget tud nagyon jól strukturálni, és utánozni azt a módot, ahogy mi kommunikálunk, és így tovább. És ez remekül kihasználható dolog. Tehát én például úgy használom ezt, hogy így a beszélgetős módban így beleöntöm az összes gondolatomat, és azt mondom, hogy na figyelj, ezt ilyen címszavakba foglald össze, és akkor így tudod, így linearizálja azt, ami ilyen kaotikus gráfként így össze-vissza hömpölyög a fejemben. És akkor rendszeresen csinálom ezt, hogy így leírom neki ilyen totál strukturálatlanul az összes gondolatomat megint csak, és akkor ezt megint letisztázza, és akkor így ilyen így iterálgatok körbe-körbe, ameddig ilyen jó fordulatok ki nem jönnek, és akkor az alapján már a véglegeset meg teljesen magamtól megírom én, de hogy így azt a köztes folyamatban olyan, mint egy asszisztens, csak nem kell rá napokat várni, hogy lejegyzetelje, amiket elmondtál.
De amikor mondjuk egy webfelületet akar valaki általatok létrehozni, az például van, hogy ilyen kész ötletekkel jön, amelyeket a mesterséges intelligenciával kanalazott össze?
Ügyfél? Például. Tehát, hogy várjál, most olyan ügyférről beszélünk, hogy egy design stúdió, mert az igazából egy kész dizájnnal jön, de, tehát most itt a direkt ügyfeleinkről beszélünk, akiknek a nagyobb szolgáltatásainkat adjuk el, tehát már ahol mi dizájnolunk, meg üzletfejlesztünk, meg ugye, amit mondtam, ez a nulladik lépés, hogy felmérjük a céget, célközönséget, kiknek ad el, mi ott az ajánlat, hogy ugye tudjuk priorizálni a digitális eszközöket, amiket érdemes nála használni, hogy effektívebb legyen, hogy spóroljuk neki 10 percet, vagy sokkal-sokkal többet. És hát az egy viszonylag ritka jelenség, hogy ők AI-jal összeraknak valamit, mert általában, tehát gyakran foglalkozunk B2B cégekkel, és kimondottan ők azért keresnek meg minket, mert ők jók abban, amit ők tudnak, nem tudom, ipari hűtő-fűtő rendszereket összeszerelni, és apáról fiúra száll a cég már mióta, és ők ehhez értenek, de a digitális világhoz kevésbé, tehát itt onnáig eljutottak volna, hogy már AI-t használnak, akkor könnyű dolgunk lenne velük. Van egy-kettő ügyfél, akiknek magas a digitális érettsége, és velük tökre jól is lehet haladni. Az ilyen ügyfeleknél, ahol alacsony a digitális érettség, ott ugye azt nehéz elérni, hogy viszonylag szabad kezet adjanak nekünk. És ugye az is a nehéz az egészben, hogy mivel nem értik, hogy mit csinálunk, és mire égetjük el azt a büdzsét pontosan, próbálom nekik elmagyarázni, hogy ez miért jó, de hogy mivel a fogalom tár szintjén is vannak nehézségek, meg hiányosságok, ezért volt olyan, hogy így nagyon félrement. Uh-huh. De hogy én ezt így egy ilyen külön művészetnek érzem, hogy ilyen nagyon-nagyon szakembereknek, tudod, ilyen 50 pluszos B2B szakemberből lett vállalkozónak úgy igazán effektíven sikerüljön elmondani, hogy most mi az, amire éppen égetjük az időt. Pedig teljesen transzparensen működünk, tehát minden egyes munkaórát percre pontosan lát az ügyfél folyamatosan meg. Minden meetingünk fel van véve, amit vissza tud nézni, és így tovább.
Visszatérve arra a kérdésre, hogy az elmúlt 20 év digitális demokratizálódása, az mit hozott el a bizalomban? Szóval, hogy...
Az eszközeink egyre okosabbak, és mi egyre hülyébbek vagyunk.
Na, ez például egy ilyen érdekes felvetés, mert nem te vagy az első, akitől hallom.
Jó, tudod, mi az a vibe coding?
Hogy ne tudnám, így születtem, de hogy tudom, mi az?
Ez egy ilyen új őrület, hogy te úgy írsz kódot, hogy igazából nem írsz kódot, hanem csak adod a promptokat az AI-nak, hogy szeretnék egy olyan játékot, ami nem tudom, ilyet tud, és akkor így írja helyetted a kódot. Ami így az első...
Születnek majd játékok?
Aha, amúgy voltak emberek, akik így keresték brutálisan meg magukat, hogy így, csak így AI-jal összeraktak valami játékot, és kitették az internetre, aztán kész. Viszont, tehát, hogy most ez egy ilyen nagy őrület lett, de hogy így kicsit nagy rajta most a hype vonat, hogy mindenki vibe kódolni akar, csak ugye az a gond, hogy az ilyen nüanszokat egy ponton túl nem fogja érteni az AI, és akkor újraírja a teljes kódbázisodat egyik pillanatról a másikra, csak azért, hogy valami apró hibát kijavíts, és eltör valami más, tudod, tehát, hogy így egy nagyobb kódbázis fölött ez már nem működik. Tehát megint csak az AI, ez itt jól használható egy asszisztensként egy komoly projektnél, meg mit tudom én, API kulcsokat beletesz a frontend kódba, ami azért veszélyes, mert olyan, mint hogyha, nem tudom, kiírnád a homlokodra a bankkártyát, PIN kódját, meg ilyenek. És hogy... szóval, hogy ugye, és ilyeneket, hogyha nem értesz ahhoz, hogy mi a fenét is ír meg ott neked az AI, akkor bele lehet futni ilyen csúnya dolgokba.
De még mindig nem kaptam választ arra, hogy mit hozott el ez a demokratizálódás.
Egyre élesebb a verseny, mint mindig a történelem során mindig egyre durvább volt a verseny, egyre jobb eszközökkel csináltunk.
Ehhez hogyan alkalmazkodik egy végrehajtó?
Akár egy végrehajtó?
Igen, akár egy építési vállalkozó, akár egy webfejlesztő.
Mondjuk vegyünk egy egyszerűt, volt egy olyan cég, aki olyan, mint a szóval ilyen food delivery, mi az, így kiszállítja a kaját, de hogy éttermeknek feldarabolva a zöldségeket, gyümölcsöket, és akkor ilyen meg lehet adni, hogy hány centiméterre, milyen mintába, hogyan vágva, mikorra vigyik ki neki minden nap a, nem tudom, 20 kiló krumplit. Na és akkor egy ilyen cég hogy alkalmazkodik hozzá? Felkeres minket, és összerakjuk nekik azt a belső rendszert, ami első lépésben egy sales oldal volt, amivel a sales-eseik nem tudom, meg tudják adni, hogy amúgy itt tudsz többet olvasni rólunk. Második lépés, ha megvolt a szerződés, akkor van egy webfelület, ahol ki lehet választani, miket kérsz, és meg lehet adni. És akkor ott még nem lehetett kifizetni, csak küld egy e-mailt, azt e-mailben megbeszélik. De legalább már nem megy félre, hogy krumplit kérek így össze-vissza átfolyva, leírva, és véletlenül nem azt küldik. Tehát legalább a rendelési folyamat egységesítve. Akkor a második lépés az az, hogy lehessen a felületen fizetni, automatikusan küldje ki a számlát. Következő lépés. Az így bejövő rendelésekből kinyomtatja a blokkot, vagy kiteszi egy nagy tévére, és akkor látják, hogy miket kell a soron megcsinálni, be tudják lébölözni, hogy hopsz, ez elkészült, az izé mehet a futárnak. Következő lépés. Adatelemzőkkel, meg AI-jal, meg mindennel vizsgáljuk az adatokat, és automatikusan kiküldünk egy SMS-t az étteremnek, hogy figyú, el fog fogyni a krumplit 3 nap múlva az adataid alapján. Vagy marha jó idő lesz, és jön a high season, és elfelejtettél krumplit rendelni, nem kérsz életlenül? És hát ilyeneket simán össze lehet rakni. Vagy mi nálunk belső rendszerként ilyenen dolgozunk éppen, hogy minden egyes meeting fel van véve, átirat készül, automatikusan bekerül a belső vállalatirányítási rendszerben a meetingek közé, létrehozza neki a taskot, és akkor a céges chatben csak meg lehet kérdezni, hogy amúgy mit beszéltünk meg az előző meetingen, a gomb az piros legyen, vagy kék, és megmondja, hogy ez alapján, a meeting alapján, amit itt találsz, a gomb az kék kell, hogy legyen.
Na jó, de míg nem használtad az AI-t, addig ezeket az információkat hol tároltad?
Hát mi csak simán felvettük eddig a meetinget, és beraktuk a meeting felvételt, és tároltam a fejemben lévő memóriában. De hogy most pont ez az, hogy egy csomó olyasmit megspórol, egy csomó felesleges információt kiszervezünk a fejünkből azáltal, hogy ez az AI struktúrája. Tehát ugye ezért, tehát hogy például régebben az oktatás azért is volt lexikális tudás alapú, mert a tudás...
Hát mert te rendszereztél, meg te gyűjtötted az információt.
Így van, mert hogy nem volt egy instant elérhető.
De szerinted ez nem lesz veszélyes? Tehát a lexikális tudásnak a kiiktatása az nem egy visszafejlődés? Az emberiség evolúcióját tekintve?
Nem. Ez mindig egy jó kérdés, hogy hol veszélyes ez, vagy hogy nem. Tehát, hogy most belegondolsz az, hogy városokban élünk, és hogy szakosodunk dolgokra, hogy az az ország, aki A dologba jó, az azt csinálja, a B ország meg mezőgazdaságba jó, az azt csinálja, akkor hogyha az egyik nem szállítja nekik az élelmiszert, akkor ők ott éhen halnak, de hogy így effektívebb. És hogy érted, így egyre érzékenyebb a rendszer az, hogy egyre inkább városokban élünk, és a vidék látja el a várost élelmiszerrel. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy és akkor ez nem visszafejlődés? És akkor ez alapján, a logika alapján úgy kéne élnünk, hogy mindenki magának megtermel mindent, és kész. De nem, ehelyett elmentünk abba, hogy valaki áttermel, valaki B-t, valaki meg feljön a városba digitális szolgáltatásokat eladni. Nyilván ez egy érzékenyebb rendszer, tehát hogy ez egy ilyen, meg még egy réteget ráhúztunk az egészre, és hogyha egy dzsenga kijön, akkor sérülékenyebb a rendszer, ez tény. de hogy amúgy ez a fejlődés iránya. Az ember az visszafejlődés egy egysejtűhöz képest, hiszen az egysejtű az életképesebb olyan tekintetben, hogy jobban túlél. Az, ahogy te össze vagy rakva, mint egy bonyolult szervezet, te sokkal inkább érzékeny vagy olyan jellegű dolgokra, hogy nem kapsz vizet vagy oxigént. Nem úgy, mint a, nem tudom, csótány lefagyasztasz, félbevágsz, az tovább megy.
Micsoda példa.
Mert hogy ő annyival egyszerűbb, tehát mivel kevesebb olyan alkatrész van benne, alkatrész, ami meg tud sérülni, ezért stabilabb. Azáltal, hogy ezt is kiszervezzük a fejünkből, hogy a tudás benne legyen, ezáltal feltételezzük, hogy a tudás továbbra is instant módon elérhető, ezért delegáltuk az internetnek.
Ezt tudod, azt, mikor hogy... veszélyes, amikor van egy olyan áramszünet, mint ami most volt Spanyolországban.
Igen, hát hogyha jönne csak egy hétig teljes áramszünet lenne a Földön, akkor szerintem lefeleződne a lakosság. És nem azért, mert, na mindegy, erről beszéltünk ilyen doomsday szenáriókról, hogy...
Erről nem tudom, hogy beszéltünk-e, maximum.
Nem, de következőleg jó téma lehet. Szerintem mehetünk arra, hogy az AI elveszi a munkád, és mi van, ha áramszünet van, kérdéskör a következő adásnál.
Akkor hova lesz a munkád, amit elvett az AI?
Ja, igen.
Mert te itt vagy még mindig.
Ha áramszünet van, akkor még mi vettük el az AI munkáját?
Egyébként igen.
Igen, de ez ugyanolyan, mint hogy nem tudom, te meg tudnád varni magadnak azt az inget, amit hordasz, és le tudnád vadászni azt az állatot, amit megeszel meg.
Előbb-utóbb a szükségem van rá, vagy hogyha rá vagyok kényszerítve, akkor biztos vagyok benne, hogy megtanulom.
Valószínűleg igen, de hogy ez ugyanaz a jellegű kitettség. Tehát, hogy a fejlődésnek a része volt az, hogy valaki más vágja le neked a húst és csinálja meg a ruhádat, így te tudsz a te munkádra figyelni, és a heted fele nem azzal megy el, hogy a ruhádat meg a kajádat megcsinált, hanem azt megcsinálja valaki más, aki abban a legjobb. Ezáltal sérülékenyebb a rendszer, de effektívebb. És így építgetjük egymásra a Lego kockákat folyamatosan, egészen, és tehát, hogyha megnézzük az ilyen nagy kihalási szakaszokat, nem a történelemben, hanem a földfejlődés során, ott is arról van szó, hogy az élet mindig egyre-egyre komplexebb lesz. Aztán történik valamilyen kataklizmikus esemény.
Ez az?
Hát nem, mert ez nem természeti katasztrófa, és még nem vagyunk a Skynetnél, de ki tudja, hogy mikor jutunk el a Skynethez. Én Skynet szkeptikus vagyok. Az AI miatt az emberek veszélyesebbek az emberekre, mint az AI az emberekre. Tehát én nem gondolom azt, hogy az AI öntudatra fog ébredni, és öntudatában háborút indít az emberek ellen. Tehát, hogy mondjuk egy ipari forradalom is hozott olyan dolgokat, hogy emberek elvesztették a munkájukat, és akkor mondjuk ők kiegyenesítették a kaszát. De hogy az még mindig nem érintett annyit, mint amennyit ez tud, és amilyen gyorsan ez tud. Tehát inkább azzal van a veszély, hogy teljesen átalakul a társadalom, és akkor egy nagy réteg az nagyon-nagyon rosszul jár, és betelik a pohár, és egymás torkának ugrunk. Ez egy validabb szenárió, mint hogy az AI ugrik a mi torkunknak.
Ehhez egyébként mi kell szerinted? Hogy oda eljussunk, hogy tömegek nem fogják ezt érteni, és nem akarnak alkalmazkodni hozzá.
Ajánlom Isaac Asimovtól a Robot című sorozatot, könyvsorozatot mindenkinek, az ezt szerintem jól tárgyalja. Fogalmam sincs, hogy el kell érni azt a kritikus tömeget, hogy elég rossz legyen X embernek emiatt. Tehát ahogy ott abban a könyvben is van, hogy a Földön nem szeretik a robotokat, mert a mezőgazdaságot még elfogadják, hogy megcsinálja helyettük, de egyszerűen az van, hogy él rohadt sok ember a Földön, és a robotokkal nem lenne munkája az embereknek, ezért gyűlölik a robotokat. Ezzel szemben a kolonizált bolygókon élők meg ugye nagyon kevesen vannak, és ők csak a legtetején lévő munkákat végzik el, tehát mindenki tudós, meg művész, meg kutat, meg csak a nagyon-nagyon magasan individualista és intellektualitás fókuszú a társadalom, és minden másnak csinálnak a robotok. Na most az a folyamat, ahogy ez a hatalmas föld robotok nélkül, most kb. Itt vagyunk, nem annyira vészesen, mint a könyvben, tehát ahhoz, hogy ez működjön a robotokkal, ahogy a könyvben van mutatva, ahhoz teljesen át kell alakulnia a társadalomnak abba, hogy a 8 milliárdos föld a könyvben úgy tudjon funkcionálni, mint a 100 000 ember egy bolygón, és mindent robotok csinálnak eset. A kettő közti átmenetben lesz valaki, aki rosszul jár, és az fellázad, és azért fog fellázadni, mert nincs munkája. És akkor most vagy az van, hogy adunk nekik habiszti munkát, vagy hát nem lesz munkájuk, és akkor jön a, nem tudom, az általános alapjövedelem. Ezen a szinten az AI az egy társadalmi probléma, és nem egy technológiai. De hogy Asimov mondta mindig azt, hogy a társadalom, csak tartalmilag tudom intézni, de hogy a technológia mindig gyorsabban fejlődik, mint a társadalom.
Ez igaz, ezt más is mondta már.
Hát és nem bírjuk a lépést. Tehát szerintem beszéltünk már a social médiáról. Szerintem már a social média volt egy olyan, nem az volt az utolsó késdöfés, de hogy az egy olyasmi téma volt, ami szerintem elég csúnyán megrecsentette
a társadalmat. Az internet megjelenése inkább?
Nem, az internet még nem. Szerintem a social média volt a punch.
Azt, hogy elhittük, hogy minden ingyen jön?
Nem, még az se. Én azt gondolom, hogy a médiának az ilyen teljes szintű ilyen decentralizált, aztán nem decentralizált, mert végül a Facebooknál meg az ilyen cégeknél van a hatalmas hatalom, de hogy maga az, hogy nincsen kontroll a források felett, és egy-kettő cégnek hatalmas nagy ilyen manipulációs ereje van ezen keresztül, meg az ilyen dezinformációs kampányok, tehát hogy én nekem van erre az elméletem, hogy ugye mondják, hogy a média a negyedik hatalmi ág, csak egy hatalmi ág nem lesz úgy szétválasztva, hogy jó, mi lenne, ha most elválasztanánk, mert leválasztanánk a negyedik hatalmi ágat. Mert nem fogja, mert aki éppen kontrollálja a negyediket, az azért van hatalomban, és ő nem fog lemondani a hatalmáról azért, hogy leválassza. Szóval ez csak úgy lesz, hogy vagy elmegyünk máshova, de hogy az egy másik problémánk, hogy már nincsen egy Amerika, amit felfedezhetünk, és ott azt mondhatjuk, hogy jó, itt kipróbáljuk úgy, hogy szétválasztjuk, vagy máshogy csináljuk. Ezért ez nem működik, szóval maradt a forradalom, hogy teljesen középkorig leromboljuk a társadalmi struktúrát, és az abból létrejövő új rendszerben már szét van választva a média is, mint negyedik hatalmi ág.
Azért van több szenárió ennél. Biztos, hogy nem csak a rombolás az egyetlen út.
Én kevésbé látok olyan megoldást. Itt az jut eszembe, hogy tetszettek volna a forradalmat csinálni. Ez nálam egy ilyen tehát, hogy én is örülnék neki, hogyha ez guillotine nélkül végig tudna menni. De hogy így nekem erre vannak ilyen félelmeim, hogy vannak itt olyan feszültségek, amiket akár a technológiai fejlődés hozott be, és okoznak olyan társadalmi problémákat, ami azt okozza, hogy akinél van a hatalom, azt a példát tudom mondani, hogy ha te alkotod a jogszabályokat, és lopsz, akkor nem fogsz olyan jogszabályt hozni, hogy aki lop, annak levágják a kezét. Mert te lopsz, és te kontrollálod azt, hogy mit kap az, aki lop. És ugyanez van itt is, hogy ha nálad van a hatalom, aki ezt kontrollálja, akkor nem fogsz lemondani róla, ha csak nem jön a guillotine.
Már meg eljutottunk elég messzire. Ez volt
hát
a szándék.
Igen.
Bánkuti Gábor volt a házban.
Csendben. Sziasztok!
És ez volt már a Szabad Esés is. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is elköszönök, szervusztok!